Keressétek az Urat, míg megtalálható, hívjátok segítségül, míg közel van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 105. Zsoltár első versét. Adjatok hálát! Elfoglalva dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 475. dicséretünknek mindhárom versét. Mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek szent igéjét, amint az megírva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 12. fejezetében, az első 17 versben. A hosszabb ige szakaszt leülve hallgassa a gyülekezet.
Abban az időben Heródes király kegyetlenkedni kezdett a gyülekezet egyes tagjaival. Jakabot, János testvérét pedig karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ez tetszik a zsidóknak, azzal folytatta, hogy elfogadta Pétert is. Akkor éppen a kovásztalan kenyerek napjai voltak. Miután elfogadta Pétert, börtönbe vetette, és átadta egyenként négy tagból álló katonai őrségnek, hogy őrizzék, mert a Páska ünnep után akarta őt a nép elé vezetni. Péter tehát a börtönben őrizték, a gyülekezet pedig buzgón imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor másnap Heródes elő akarta vezettetni, Péter két bilincsel megkötözve két katona között aludt, az ajtó előtt pedig őrök őrizték a börtönt. És íme az Úr angyala odalépett hozzá, és világosság támadt a cellában. Oldalát meglökve felébresztette Pétert, és így szólt hozzá: kelj fel gyorsan! Erre lehultak a bilincsek Péter kezéről. Ezt mondta neki az angyal: övezd fel magadat, és kösd fel sarudat. Péter megtette. Az angyal pedig ezt mondta neki: vedd fel a felső ruhádat, és kövess engem. Ekkor kiment, és követte őt, de nem tudta, hogy valóság az, amit az angyal cselekszik, hanem azt hitte, hogy látomást lát. Amikor átmentek az első őrségen, majd a másodikon, eljutottak a vaskapuhoz, amely a városba visz. Ez magától megnyílt előttük. Mikor kiment rajta, végig haladtak egy utcán, aztán hirtelen eltávozott tőle az angyal. Ekkor Péter magához tért, és így szólt: most tudom igazán, hogy az Úr elküldte az ő angyalát, és kimentett engem Heródes kezéből, és mindabból, amit a zsidó nép várt. Amikor feleszmélt, elment Mária házához. Ez anyja volt annak a Jánosnak, akit Márknak is neveztek. Itt sokan egybegyűlve imádkoztak. Amikor megzörgette a bejárati ajtót, oda ment egy Rodé nevű szolgáló leány, hogy megtudja, ki az. Amikor megismerte Péter hangját, örömében nem nyitotta ki a kaput, hanem beszaladt és hírül adta, hogy Péter áll a kapu előtt. De azok azt mondták: elment az eszed. Ő azonban bizonygatta, hogy úgy van. Azok erre így szóltak: az ő angyala az. Péter azonban tovább zörgetett. Amikor pedig kaput nyitottak és meglátták őt, elámultak. Akkor intett nekik a kezével, hogy hallgassanak, és elbeszélte nekik, hogyan vezette ki az Úr a börtönből, és így szólt: mondjátok el ezeket Jakabnak és a testvéreknek. Azután kiment, és más helyre távozott.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mai vasárnapot. Köszönjük, hogy minden Isten tiszteleti alkalom lehetőség arra, hogy betöltekezzünk a te szent lelkeddel, a te mennyei áldásaidat elfogadjuk, és azokkal élhessünk. Köszönjük neked azt, hogy a te ígéreted szerint nyitott ajtót adtál elénk. A veled való közösségben eléd jöhetünk, kiönthetjük előtted a szívünket, imádkozhatunk, és valóban megtapasztalhatjuk a mennyország jó ízét már itt a földön, a gyülekezeti Isten tiszteleteken is. Köszönjük ezt neked. Köszönjük az áldást, köszönjük az erőt, a békességet. Ugyanakkor megvalljuk neked, hogy sokszor a mindennapi küzdelmeink, feladataink, a sok rohanás, sok dolog, ami miatt aggódunk, idegeskedünk, annyira folytogatja a mi életünket, hogy szinte úgy érezzük, hogy arra sincs energiánk, hogy imádkozzunk, hogy énekeljünk neked, hogy hozzád forduljunk. Bocsásd meg nekünk azt, amikor pedig talán a legnagyobb szükségünk lenne arra, hogy mélyebben éljük meg a veled való találkozás lehetőségét, éppen olyankor mindenféle elfoglaltságainkra hivatkozva egyáltalán nem keressük ezeket az elcsendesedési alkalmakat. Mindenható Istenünk, most itt vagyunk a te színed előtt. Te nagyon jól ismersz minket egyen-egyenként, még a fejünk hajszálait is számon tartod. Mindent tudsz rólunk, tudod, hogy mire van szükségünk. Kérünk azért, hogy a te lelked által mindannyiunkat ébrezgest, ahogyan az angyal ébresztette Pétert, és erősítsd a mi hitünket, ébreszd fel, rázd fel minket, hogy tudjuk, hogy mi a feladatunk, és te adj erőt, hogy tudjunk azon az úton járni, amit ránk bíztál. Mindenható Istenünk, kérünk, légy itt velünk, és te szenteld meg a mi Isten tiszteletünket. Jézus Krisztusért, a mi Urunkért kérünk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az úrasztalához. Áldás, békesség! Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy közületek volt-e már valaki életében valaha őrségben, hogy őrizni kellett a táborban, a többieket ébren kellett lenni? Mert úgy látom, hogy vannak kisebbek is, akik még lehet, hogy nem is táboroztak, igaz? Képzeljétek el, én is voltam már cserkész táborban, a gyülekezetben sok cserkész van, ugye van saját cserkész csapata is a gyülekezetünknek, és ott képzeljétek el, hát ők már nagyok, mert ugye 4.-5. osztályban lehet kezdeni a cserkészkedést, de képzeljétek el, amikor a nyári tábor van, akkor van őrség is, akik éjszaka 2 órát ébren vannak, és addig vigyáznak, hogy a többiek nyugodtan tudjanak aludni. Ki az, aki szeretne ilyet majd kipróbálni közületek? Van olyan? Ó, hát nagyon jó, Luca, igen. Nagyon jó, bátor kislány jelentkezik. Köszönjük szépen. Azért beszéltem így az őrségről most, hogy őrizni valakit. Ugye például tapasztaljuk azt, hogy mondjuk otthon is azért a szülők őrzik az álmotokat, vigyáznak rátok, hogy minden rendben legyen, nyugodtan tudjatok aludni. De ebben az ige szakaszban kétféleképpen is szó van az őrségről és az őrzésről. Képzeljétek el, hogy Pétert, aki az Úr Jézus tanítványa volt, csak azért börtönbe zárták, mert az Úr Jézusról beszélt. Semmi rosszat sem tett, semmi büntetés sem éltott, de a nép vezetői mégis börtönbe zárták, ráadásul egyszerre 4 ember őrizte őt, nehogy megszökhessen a börtönből. Azért volt ott a 4 ember, hogy úgy őrizzék, hogy biztosan börtönben maradjon. De képzeljétek el, hogy Pétert nem csak a börtönőrök őrizték, hanem más is. Tudja valaki, hogy... hogyan őrizték? Tessék, mondjad. Nyugodtan. Tessék, Luca. Te minden, nagyon ügyes, hogy mindenre jelentkezel. Hát akkor elmondom, de szerintem Gréti is biztosan erre gondol, de ezért elmondom, hogy képzeljétek el, Isten is őrizte Pétert. Sőt, ráadásul még, a barátai, a keresztény testvérei is őrizték Pétert. Úgy őrizték, hogy imádkoztak érte. Egész éjszaka ébren maradtak csak azért, hogy Péterért imádkozhassanak. És olyan jól imádkoztak, olyan jól őrizték, hogy Péterrel az történt, hogy Isten elküldte az angyalát, és kiszabadította az őröktől, kiszabadította a börtönből, és Péter megszabadult, Isten meghallgatta az imádságot. Nekem ez az egyik nagyon kedves bibliai történetem, hogy bár a katonák erősen őrzik Pétert, igazából a testvérei, a benne bízó emberek is őrzik úgy, hogy imádkoznak érte, és Isten angyala kiszabadítja őt. És azt szeretném, hogyha mindannyian megjegyeznénk, ugye nyáron különösen is vigyázni kell egymásra, a testvéreinkre, mert esetleg szabadabbnak érezzük magunkat, és nagyon vigyázni kell, hogy nehogy valaki a nagy szabadságban ne figyeljen oda magára. Tehát nagyon vigyázni kell egymásra is, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi úgy is vigyázhatunk egymásra, hogyha imádkozunk egymásért. Tehát úgy tudjuk őrizni a szüleinket, mi is, a barátainkat, a testvéreinket is, hogyha imádkozunk értük, jó? Úgyhogy ezt jegyezzük meg most mindenki, a Luca is megjegyezheti, és mindenki, hogy úgy őrizhetjük meg, akiket szeretünk, hogy imádkozunk értük, hogy Isten vigyázzon rájuk, jó? Áldás békesség! Áldás békesség! Lehet menni a gyerek Isten tiszteletre, jó? Mindenki. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséret első és utolsó versét. 512. dicséret első és hatodik versét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, Jakab apostol leveléből olvasom, az 5. rész 13. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszból. Az imádság ereje. Szenvede valaki közöttetek, imádkozzék. Öröme van-e valakinek, énekeljen dicséretet. Betege valaki közöttetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is, elbocsánatot nyer. Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Illés ugyanolyan ember volt, mint mi, és amikor buzgón imádkozott azért, hogy ne legyen eső, nem is volt eső a földön 3 évig és 6 hónapig. Azután ismét imádkozott, és az ég esőt adott, és a föld meghozta termését. Még egyszer szeretnék egy mondatot felolvasni. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor készültem a mai istentiszteletre, és gondolkodtam, hogy mi legyen az ige, amiről az ige hirdetés szól, szüntelenül azok az élmények voltak bennem, amit az elmúlt évben a babamama körön megtapasztaltunk ebben a közösségben. És mindenképpen olyan igét kellett választanom, ami az imádság erejéről szól. Hiszen az elmúlt egy évben nagyon sokat imádkoztunk babamama körös anyukákért, az ő családjukért, rokonokért, akiket ismertünk, és hogyha visszagondolok, még a hideg is kiráz, hogy milyen döbbenetesen átéltük a meghallgatott imádság erejét. Számomra személyesen is nagyon fontos az, hogy tényleg személyesen mi életünkben is valóságosan éreztük, hogy a közösségi imádság azt az áldást hozza, hogy átéljük, megtapasztaljuk, hogy Isten beavatkozik az életünkbe, még sokszor teljesen reménytelen helyzetekben is. Az egyik legnagyobb bizonyságtételt szeretném most csak kiemelni, hogy az elmúlt hetekben nagyon sokat imádkoztunk egy édesanyáért, akinek az orvosok hát csupa rossz dolgot mondtak így még egy héttel ezelőtt, vagy másfél héttel ezelőtt is, és nem biztatták arra nézve, hogy a gyermeke tovább fejlődhet, és majd egészségesen megszülethet. És tényleg még őszintén szólva én is hajlamos voltam azt elfogadni, hogy hát igen, ez egy olyan helyzet, amiben az orvosoknak a véleményét el kell, hogy fogadjuk, hogy tényleg nagyon kevés az emberi módon szólva, nagyon kevés a reménység. És egyszerűen teljesen csodálatosan tapasztalhattuk azt, hogy imádkoztunk a babamama körön is, és többen is imádkoztunk, és azt mondta az orvos, hogy hát magának be kellene kerülnie a szakkönyvekbe, mert olyan érthetetlen az, ami történt, hogy mégis jóra fordulnak a dolgok. Bizonyára mindannyiunk életében tudnánk mondani ehhez hasonló példákat, amikor átéltük, hogy az Isten meghallgatja az imádságot, és csodálatos módon segít. És éppen azért volt ilyen különleges számomra, amiket a babamama körben tapasztaltunk, mert mindenki tudott mondani olyanokat az életéből, akár az elmúlt időszakban, akár évtizedekben, hogy hogyan tapasztalta az Isten erejét és hatalmát. És azt hiszem, hogy ha most itt lenne lehetőség, olyan jó lenne, én mindig úgy vágyom egy olyan istentiszteletre, hogy a gyülekezeti tagok is így kiállhatnának, és amiről szól az ige, elmondhatnának bizonyságtételeket. Azt hiszem, akik itt vagyunk most, ahogy így végignézek a gyülekezet tagjai, nagyon sokan tudnának beszélni meghallgatott imádságokról, átélt csodákról, csodálatos gyógyulásokról, szabadulásokról, amiket Isten lelke munkált az életünkben. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Amit a lekcióban hallhattunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, az megint egy ilyen csodálatos tapasztalat és szabadulás. Első Herodes Agrippa börtönbe záratta Pétert, hogy ezzel is népszerűbb legyen a népének a körében, előtte pedig már kivégeztette Jakabot, Jézus tanítványát, aki a tanítványok közül az első mártír volt. És ez a király igazából Nagy Herodesnek volt, ugye a betlehemi gyermekgyilkos Nagy Herodesnek volt az egyik unokája, és előbb Caligula császárnak, majd Claudius császárnak volt jó barátja, és az ő támogatásukkal lehetett uralkodó az országban, így lehetett Judea királya. És hát igyekezett minden módon népszerűségre törekedni, és gondolta, hogy ehhez a keresztjének üldözése nagyon jó lesz. Addig elsősorban azokat a keresztjéneket üldözték Jeruzsálembe, akik pogányokból lettek keresztjének, de az ő közreműködésével elkezdték üldözni a zsidóból lett keresztjéneket, és hát a nép, az egyház vezetői ellen irányult az ő támadása, és hát az is döbbenetes volt, ahogyan karddal kivégeztette Jakabot, ugye nem ugyanaz a Jakab, aki a levelet írta, karddal kivégeztette Jakabot, és karddal abban az időben a gyilkosokat végezték ki, vagy azokat, akik egy várost félrevezetnek, és ezzel az indokkal végezték ki Jézusnak a tanítványát. És Pétert is elfogadja, és nagyon szigorúan őrzi, és hát az is döbbenetes, hogy éppen az az ünnep van, aminek az előestéjén, annak idején Jézus Krisztust keresztre feszítették, vagy azt megelőző napon, és hát ő is még ennek az ünnepkörnek a egyik részeként szeretné a keresztjének vezetőjét, Pétert kivégeztetni. Nagyon céltudatos a terv, valószínűleg ugyanúgy készült egy koncepciós per is, aminek a során szeretné Pétert megöletni, és ugyanakkor ott van a csoda, hogy Isten kivezeti Pétert a börtönből. Ez egy nagyon érdekes párhuzam a Szentírásban, hogy ugye a Páska ünnepe, a kovásztalan kenyerek ünnepe az éppen az egyiptomi rabságból való kiszabadulásnak az emlék ünnepe, ahogyan kivezette Isten az ő népét, és most pedig ezen az ünnepen kivezeti Pétert a börtönből, és így folytatódik az ószövetségi ígéret már Jézus tanítványainak az életében is. Nagyon valóságosan, hogy aki egykor ki tudta szabadítani az egész népet, most újból biztosítja a hűségét és szabadító hatalmát az egyház életében. És hát az is nagyon döbbenetes, ahogyan szigorúan őriztetik Pétert, azért, hogy a halálra őriztessék, addig őrizzék meg, amíg meghal, és ugyanakkor a gyülekezet imádságban őrzi, hogy életre tartsák meg, és megmenekülhessen. És hát tényleg ez egy ilyen nagyon nagy erő, ahogyan a gyülekezet ébren van, és buzgón imádkozik Péter szabadulásáért. Emberi számítás szerint teljesen reménytelen és kilátástalan helyzetben imádkoznak, de ugyanakkor Istennek odaszánt lelkülettel kapaszkodnak ebben a helyzetben is a mindenható Istenbe. Tudják, hogy ő a szabadító, és megtapasztalja Péter is újra, hogy az Isten szabadítása olyan valóságos, hogy minden akadály elhárul. Nagyon megragadó, ahogyan Isten angyala felébreszti Pétert, és mindannyian láttunk már olyan gyermeket, aki még félig alszik, vagy szinte félálomban van esetleg, és indulni kell valahova, és úgy ébresztgetik a szülők, nagyszülők, és igyekeznek, hogy a gyermeket felöltöztetni, vagy hogy felöltözön, ebben segíteni. Hát Isten angyala így áll Péter mellett, és Péter szinte tényleg ilyen félálomban van, és csak amikor már kint van az utcán, akkor döbben rá, hogy ez nem egy látomás volt, ez egy valóság. Valóság, hogy Isten angyala eljött, és hogy ő megszabadult a börtönből. És hát a csoda nagyságát mutatja az is, hogy a gyülekezet hogyan fogadja ezt a meghallgatott imádságot, hogy mikor Péter már ott zörget az ajtón, a bent imádkozó emberek nem hiszik el, hogy Péter áll az ajtó előtt. Azt gondolják, mert talán meghalt, hogy esetleg így Isten angyala így adja tudtukra azt, hogy Péter meghalt, és be sem engedik. Tehát miközben a börtön ajtaja kinyílik Péter előtt, aközben az az ajtó zárva van, ahol a testvéreihez juthatnak be, akik éppen az ő szabadulásáért imádkoznak ebben a történetben. Szerintem még egy ilyen bájos humor is van, ahogyan Péter ott áll, de ugyanakkor tényleg egy tükröt tart elénk, hogy mi Milyen hittel imádkozunk, hogy elhisszük-e, hogy amiért imádkozom, amiért a gyülekezetben imádkozunk, hogy ez valóság lesz, hogy ez megtörténik. Ezt a példát szerintem én már itt a gyülekezetben többször elmondtam, úgyhogy bocsánatot kérek, hogyha valaki sokszor hallotta tőlem, de én ezt még gyerekkoromban hallottam, ezt a kis példát, és nagyon jól megmaradt, úgyhogy hát, ha van egy ember, akiben ez később megmarad, aki még nem hallottam. Egy keresztény közösségben nagyon nagy szárazság volt, ahol éltek, és ezért kihirdette a lelki pásztor, hogy tartanak egy ima órát, egy ima alkalmat, amikor esőért imádkoznak. És döbbenten vették észre a felnőttek, amikor az egyik legfiatalabb gyülekezeti tag esernyővel igyekezett az ima órára, és ugye hát a bölcsek számon kérték, hogy mert hetek óta felhőt sem látunk, te miért esernyővel mész? És ő pedig a gyermeki hittel válaszolta, hogy az ima alkalom után hazafelé nem szeretnék megázni. Azt hiszem, hogy ez a gyermeki hit, meg ez a példa segíthet nekünk abban, hogy mi is szembenézzünk, hogy elhisszük-e, hogy akkor ereje van az imádságnak. El tudjuk-e fogadni, hogy annak, amiért imádkozunk, az megtörténik, és annak az áldásait is. Ezt így fogalmazta meg egy lelkipásztor. Hitünk diadalának a gyümölcsével szemben hitetlenek voltak az imádkozó testvérek. Hogy milyen döbbenetes, hogy ott van a hitük diadalának a gyümölcse, és akkor nem hiszik el, hogy ez megtörténhetett. És nekem nagyon tetszett ez a gondolat, hogy hálás köszönetünk szárnyai lassúbbak, mint kérésünké. Nagyon gyorsan tudunk kérni, könyörögni, de a hálás köszönetünk szárnyai lassúbbak. Olyan lassúbbak, hogy észre sem vesszük néha, hogy már megköszönhetjük azt, amiért imádkozunk. Milyen nehéz próbatétel az életünkben, amikor hosszú évekig, vagy évtizedekig imádkozunk valamiért, vagy valakiért, és annyit kell várni arra, amíg megtapasztaljuk, hogy az imádságunk meghallgatását átélhetjük. És ebből a történetből az derül ki, hogy nem csak az a próbatétel, hogyha hosszú évtizedekig kell várni, hanem az is próbatétel lehet, hogyha azonnal választ kapunk, mert azzal együtt feladatot is kaphatunk azonnal a meghallgatott imádsággal. Készek vagyunk-e elfogadni az áldást, amiért könyörgünk? Tudunk-e élni a meghallgatott imádság gyümölcsével? Ez számomra újdonság volt, amit készülés közben olvastam, még eddig nem olvastam erről, hogy a fügefa igazából nem csak magát, Izrael népét is jelképezte a bibliai időkben, hanem a fügefa jelképezte Izrael imádkozó szolgálatát is és imádságát. És van olyan magyarázat, hogy amikor Jézus a fügefán gyümölcsöt keres és nem talál, akkor igazából ezt kéri számon Izrael népétől, hogy az imádkozás szolgálatát nem töltik be és nem végzik az imádkozás szolgálatát, mert nincs gyümölcse az imádkozásuknak. És ugye tudjuk az evangéliumból, hogy Jézus nagyon szigorúan bírálta korának az imádkozási gyakorlatát, hogy önmaguk körül forgott az imádságuk, hogy saját jóságukban gyönyörködtek imádság közben is, és nem az Isten felé fordultak őszintén és igazán bűnbánattal. És ez a kép is a fügefa képe, meg ahogyan gyümölcsöt keres Isten a fügefán, ez számunkra is egy ilyen nagyon fontos kérdés, hogy vajon a budafoki református gyülekezet imádsága, a kisebb köröknek a imádkozó szolgálata, az tényleg gyümölcstermő szolgálata. Hát azzal kezdtem, hogy én ezt tapasztalom, úgyhogy remélem, hogy mindannyian tudjuk ezt mondani, de ez az a dolog, amiben szerintem mindannyian újra és újra fejlődhetünk, és még többet imádkozhatunk. Amikor olvastam ezt a fügefes gondolatot, akkor arra is gondoltam, hogy milyen jó, hogyha mi a templomba bejövünk, akkor is van egy fügefa, és esetleg, hogyha ott az autó kijáraton kimegyünk, a parókia mellett ott is van fügefa, úgyhogy ezek a fügefák így körbe veszik a templomunkat, úgyhogy ez lehet innentől kezdve egy ilyen kérdés a számunkra, hogyha meglátjuk a fügefát. Most láttam rajtuk gyümölcsöket, de hogyha meglátjuk a fügefát, hogy vajon a mi imádkozó szolgálatunk gyümölcstermő szolgálat-e. Azt tanultam még szintén gyermekkoromban, hogy az imádkozás az a gyülekezet, meg a hívő ember lélegzett vétele. Arról látszik, hogy él egy gyülekezet, hogy imádkozik. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az ő az Isten háza az az imádság háza, nem csak az ige hallgatásé, a találkozásé, az éneké, az imádság háza. És ez a mai ige legyen egy ilyen bátorítás a számunkra, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel minél inkább, és higgyük el, hogy nagyon nagy ereje van az imádkozásnak. Milyen jó az, hogyha valakinek tényleg minden élethelyzetéből imádság fakad az ajkán. Akár szenved, imádkozik, akár öröme van, dicséretet énekel, és tényleg ez határozza meg az életünket. Akár az egyéni életünket, akár a közösségi életünket. Jó Sándor nevét bizonyára többen hallottuk már, ő Passaréten volt református lelkész igehirdető, és az igehirdetéseit olvashatjuk is nyomtatott formában. És ő írta erről az igéről, amit a Jakab leveléből olvastunk, milyen nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, hogy atyám fiai, én megrémültem, amikor ezt az igét olvastam, és hozzám értem a mi szokásos imádságainkat, ima alkalmainkat. Bizony fontos, hogy merjünk így szembenézni azzal, hogy az én imádkozó életem, az én gyakorlatom, ahogyan imádkozom, az mennyire hittel, reménységgel teli, mennyire tudok másokért szolgálni, vagy tényleg csak a saját kéréseimet viszem az Isten felé. Igazából, hogyha csak olyan az imádságom, ami magam körül fakad, és nem fakad a nyomában áldás, gyógyító, szabadító erő, akkor olyan, mint a terméketlen fügefa. Nagyon nagy erő van a közösség imádságban, és itt mind a két olvasott ige szakaszban, akár az apostolok cselekedeteiről írott fejezetben, akár a Jakab levelében, elsősorban a közösségi imádság erejéről van szó. Hogyha ketten vagy hárman összegyűlnek és együtt imádkoznak, nagyon megtapasztalják az Isten áldását. És hát én hallottam olyat is, hogy nagyon fontos, hogy nem csak ilyen kis ketten-hárman közösségben összegyűlni, de hogy keresztény fiataloknál volt olyan gyakorlat is, hogy ilyen egy évre szóló, az egyetemen egy évre szóló imatársat kaptak, akivel rendszeresen együtt imádkoztak. Mi testvérei, társai lehetünk egymásnak, de fontos, hogy imádságban is hordozzuk egymást, hogy ne maradjunk magunkra, hogy többen tegyük össze a kezünket, adjuk össze a hitünket, a csodálatos megtapasztalásokat, és az imádkozás szolgálatát vállaljuk fel. A legfontosabb, legnagyobb szolgálata az életünknek az imádkozás szolgálata, hiszen az által kapjuk a mennyei áldásokat, erőket, és azáltal tudjuk továbbadni. Elfogadjuk, megnyitjuk a Krisztustól áradó áldás előtt a szívünket, és másnak is továbbadjuk azt. Az emberekért vállalt és végzett legfőbb szolgálata minden keresztény embernek az imádkozás. És imádkozással segíthetjük az igehirdetést, ezzel vihetjük előre a misszió ügyét, ezzel hordozhatjuk intézményeinknek az életét, és milyen jó az, hogyha tényleg megtapasztalhatjuk, hogy az imádság házában találkozunk. Az imádsághoz az is hozzátartozik, hogy az igaz ember buzgó könyörgésének, hogyha ott van a szívünkben szüntelenül a bűnbánatra való készség, az Isten előtti őszinte megállás, őszinte kitárulkozás készsége, akkor tapasztaljuk meg az imádság csodáját. Hogyha engedjük, hogy ő formáljon, ő alakítsa a mi életünket. Hát éppen nagyon aktuális ez az ige szakasz, mert Isten tisztelet után ima közösség is lesz, ami ugye havonta a iskoláért, intézményeinkért elhangzó imádságoknak a lehetősége, úgyhogy itt is, akinek nincsen éppen olyan családi elfoglaltsága, itt is lehet élni már és gyakorolni az ima közösségnek az alkalmát. És egy ima közösségen ugye ezt is tapasztalhattuk az elmúlt évben is, hogy az ima közösségeken nem azt jelenti, hogy csak azok mehetnek, akik hangosan tudnak és mernek imádkozni, hanem a közösségben részt vesz az is, aki magában mondja el az imádságát. Tehát nem annak kell ima közösségre járni csak, aki mer hangosan imádkozni, hanem aki az Isten előtt mer imádkozni csendben, magában, az is vegyen részt bátran az ima alkalmakon. Van egy nagyon kedves vers a számomra, ami szintén egy bizonyságtétel. Turmezei Erzsébet egyik verse, ezt szeretném még befejezésül példaként, buzdításképpen felolvasni. Távoli gyülekezet imádkozik. Csillagos afrikai égbolt borul egyszerű templomukra. Énekük, imádságuk áthatol a sötétségen, az éjszaka csendjén. Át pásztoruk kis hajlékáig, ahol a halállal vívódik órák óta a drága segítőtárs, a kedves feleség. Messze a kórház és messze az orvos, de a gyülekezet imádkozik. Milyen erő a hordozó imádság, harcban pajzsunk, viharban sátorunk. Néha benéz egy fehér hajú tisztes presbiter a betegszobába. Látja, hogy a válság egyre tart, és csak annyit mond csendesen, akkor tovább imádkozunk. Ez ismétlődik óráról órára, küzd a halállal a beteg, küzd az imádkozó gyülekezet. És az első hajnali sugárral megérkezik a felelet. A láz alább száll hirtelen, megérkezik az igen és az ámen, az élet és a győzelem. Ilyen erő a hordozó imádság. Harcban pajzsunk, viharban sátorunk. S bár a felelet néha késni látszik, és mi lankadunk és roskadozunk, mondjuk ki mégis csüggedetlen hittel, mondjuk mi is távoli testvéreinkkel, akkor tovább imádkozunk. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Amen. Válaszoljunk imádságban, Isten énekelt imádságban először Isten szavára, a 479. dicséret első és második versét énekeljük. Fennállva imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked azért, hogy egyénenként és közösségi életünkben is megtapasztalhattuk már, hogy te ima meghallgató Isten vagy, hogy te meghallod a mi kiáltásunkat és válaszolsz. Köszönjük neked, hogy te adsz erőt akkor is, hogyha évekig, évtizedekig várunk a válaszra, akkor is, hogyha azt tapasztaljuk, hogy te valamelyik kérésünkre nemmel válaszolsz, és akkor is, hogyha azonnal megkapjuk azt, amiért könyörögtünk. Áldunk téged az áttélt csodákért, és köszönjük, hogy ezek arra buzdítanak minket, hogy tovább imádkozzunk. De bocsásd meg, hogy sokszor éppen, ami a legfontosabb, ami az erőt, az áldást, az életet adja nekünk, hogy pont abban fáradunk meg. Kérünk, erősíts minket, erősítsd a mi hűségünket, hitünket, kitartásunkat, imádkozó szolgálatunkat. Könyörgünk mindenható Istenünk most elsősorban a betegeinkért. Te látod, hogy mennyiféle testi betegséggel, nyomorúsággal küzdenek közöttünk is testvéreink. Kérjük a te gyógyító erődet, kérjük a te kegyelmedet, és kérjük a te tőled jövő hitet és elfogadást, hogyha olyan betegséget kaptunk, amivel együtt kell élnünk. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik lelki válságban vannak, vagy valami nagy lelki problémával küzdenek. Kérünk, hogy hozzád forduljanak, nálad keressenek megoldást, segítséget, és hadd tapasztalják meg azt az utat, amerre vezeted őket. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik valamilyen próbatétel előtt állnak, hogy te erősítsd meg őket. Könyörgünk mindenható Istenünk azokért, akik gyászolnak, akik elvesztették hozzátartozójukat, hogy te add a szívükben a megnyugvást, a békességet, az örök élet reménységét ebben a fájdalmas és nehéz időszakban különösen is, hogy minél szomorúbbak, annál jobban megtapasztalják, hogy közel van a segítség, hogy közel van a te jelenléted az ő életükben. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik anyagi problémákkal küzdenek, hogyha tudjanak ezekben a nehéz helyzetekben megtapasztalni változást. Mindenható Istenünk, könyörgünk, hogy te vigyázz gyülekezetünk minden tagjára, te légy azokkal, akik éppen pihennek, nyaralnak, őrizd és oltalmazd őket, te légy azokkal, akik dolgoznak, hogy legyen erejük a munkához, és kérünk azért, hogy a kicsi, legkisebbektől a legtöbb évet megél testvéreinkig mindenki megtapasztalja a te őrző, oltalmazó segítségedet. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te légy azokkal, akik az óvodánkban dolgoznak, még nyáron is, te áld meg az ő munkájukat, és kérünk a mi magyar népünkért, hogy minél több ember imádkozó emberként éljen a mi népünk között. Mindenható Istenünk, erősíts minket a mi szolgálatunkban, és áldj meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Ahogyan már mondtam, a mai istentisztelet után a gyülekezeti teremben, vagy az irodában ima közösséget tartunk. intézményeinkért. Ma este 6 órakor lesz a nagyifi alkalma, kedden 9:30-tól babamama kör, este 6 órakor bibliaóra, és bibliaóra után 7 órától presbiteri gyűlés lesz, kérjük a presbiter testvéreket, hogy a meghívót írják alá. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra lesz, a nyári szünetben is, és hirdetjük, hogy a szerdai házi kör ugye a nyári szünetben augusztusig szünetet tart, és a csütörtöki bibliaóra is. Pénteken 6 órától van a kisifi, tehát vasárnap helyett pénteken 6 órától van, jövő vasárnap délelőtt 10 órakor istentisztelet, és este 6 órakor pedig koncert, barokk zenei hangverseny. Ezt még hirdeti majd Géza is, de a szórólapokat ne felejtsük elvinni, aki még nem kapott erről. A mai istentiszteletem Rácsok Zsuzsanna testvérünk olvasta Isten igéjét. Végső búcsút vettünk Sipos Jánosné, született Kelemen Erzsébet testvérünktől 62 éves korában. A feltámadás evangéliumát Máté evangélium a 24. részének 35. verse alapján hirdettük, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Hirdetem egy másik temetést is, ugye ismertük sokan, dr. Seregi Emilné, született Tokai Gizella testvérünket, aki 91 éves korában hunyt el. Itt a családja jövő héten tud eljönni az istentiszteletre, de ugye gyülekezetből többen is részt vettünk az ő temetésén, ahol Ézsaiás könyve 43. részének első verséből szólt az igen: de most így szól az Úr, a te teremtőd Jákob, a te formálód Izrael, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Isten vigasztalása legyen a gyászoló testvérek életében, és tapasztalják meg az Isten békességét ebben a helyzetben is.
Kedves testvérek, zajlanak az események. Tegnap alapozás történt, a kemence, ami majd itt a templomkertben lesz, annak az alapozása megvalósult. Köszönjük azoknak a munkát, akik részt vettek, és aki szeretne még ebbe csatlakozni, hogy kemencét építsünk, az jelentkezzen Szalontai Károly testvérünknél, illetve az is jelentkezzen, aki szeretne gyülekezeti pólóhoz jutni. Szintén köszönjük szépen Balasabának, hogy a füvet lenyírta és egy kicsit rendezette a környezet, amiben vagyunk. Van egy álláshirdetésünk is szokás szerint, tehát keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű keresztény testvért, aki szívesen dolgozna egyházi környezetben, jelentkezni nálam lehet, vagy a lelkészeknél. És mint már Viola hirdette, tehát ma az istentisztelet után ima közösség lesz az intézményeinkért az irodában, nagyjából miután befejeztük egy negyed órával rá. A héten, tehát kedden, július 1-én presbiteri gyűlésünk van, kérjük a presbitereket, hogy írják alá a meghívót, és természetesen bárki, aki érdeklődik, azt szeretettel várjuk. Július 6-án, tehát jövő vasárnap este 6 órakor Kertész Ágnes és Borsányi Márton hangversenye lesz templomunkban. A kijáratnál megtalálható a szórólap, és vigyünk belőle. Augusztus 11 és 16-a között a gyülekezeti táborunk lesz Beregfürdőn, a Pap Tamás testvérünknél lehet rá jelentkezni, illetve konfirmandus és ifi tábor július 28-a és augusztus 3-a között Kalotaszegen, Erdélybe, erre Pető Gergőnél és Csűrös Varga Vandánál lehet jelentkezni. És kérném a Forgy István presbiter testvérünket, hogy foglalja össze a MU evangéliumot minden otthonba akció kapcsán szerzett élményeit, mert eddig mindig elcsúszott, úgyhogy most aztán kihasználjuk ezt a lehetőséget.
Kedves testvérek, korábban én sem vettem még részt ilyen megmozduláson, úgyhogy nekem is ez újdonság volt, ez volt az első. Ugye evangéliumot minden otthonba, párosával egy adott területen, minden házban megpróbáltunk egy meghívót eljuttatni. Meg kell hagyni, hogy a mozgalom vezetői jó fölkészítést adtak számunkra. De hát egy dolog elképzelni valamit, és más dolog átélni azt. Úgyhogy így volt élményünk. Tehát az esetek többségében semleges volt az élmény, átadtuk a meghívót, maximum megköszönték, és ennyi. Volt néhány negatívabb, vagy negatív tapasztalatunk. Volt, amikor messziről integettek, hogy nekik aztán semmit ne adjunk. Azt se tudták, kik vagyunk egyébként. Tehát a legkellemetlenebb tapasztalata az volt, amikor az egyik tömbházból egyszerűen kiküldtek bennünket. Ugyanakkor voltak pozitív tapasztalataink, sőt, azt kell mondanom, hogy az volt a több. Hát amikor gyülekezeti tagokkal találkoztunk, akár olyannal, aki rendszeresen jár, akár olyannal, aki egy évben csak egyszer vagy kétszer, mindegyik alkalommal olyan szeretettel fogadtak bennünket, és nagy örömmel beszélgettünk. És hát a legkülönösebb és legkellemesebb tapasztalatunk az az volt, amikor a nap vége felé egy idős nénire bukkantunk, 91 néhány éves Teri nénire, és amikor mondtuk neki, hogy kik vagyunk, akkor ő rögtön elkezdett érdeklődni, hogy na és hát táncos tiszteletes úrral mi van? És mondom, hát Teri néni az nagyon régen volt. Azóta már sokadik lelkészünk van. Tudom, én még Pásztor Jánosnál is jártam templomba, de mi van táncos tiszteletes úrral? Él-e még? És akkor mondtam, hogy hát őt már rég eltemettük. Hát neki senki nem mondta. Mert hogy nagyon régóta idős nem tud templomba jönni. És még elbeszélgettünk vele, és megígértük, hogy majd a diakonusunk meg fogja látogatni. És hosszas beszélgetés után mentünk vissza az iskolába, és még visszanéztünk, és Teri néni integetett nekünk. Úgyhogy hát nagyon remélem, hogy sikerül őt valamikor legalább egyszer-kétszer egy évben még elhozni ide. Hát köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Aki még nem kapott hírlevelet, akkor a gyülekezeti hírlevélben is olvashat még tapasztalatokat a evangéliumot minden otthonban, mozgalommal vagy közösséggel együtt gyülekezetünk látogató szolgálatának az élményeiről. Befejezésről az áldás vétele előtt a 167. dicséretnek mind a három versét énekeljük, jöjj, mondjunk hálaszót.
Thank you.
fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.